Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, folytatva a Kolossé levél magyarázatát, amelynek alapján az ő segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek ezen a bőti vasárnapon. A Kolossé levél 3. fejezetének 18. versétől a 4. fejezet első verséig terjedő szakaszt olvasom. Az ige szakasz felolvasását és annak magyarázatát, a prédikációt, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban hívőkhöz. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez a kedves az Úrnak. Ti atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embernek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, lélekből végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul az Úrtól fogjátok megkapni az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni azt, amit tett, mert nincs személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos, és úgy bánjatok velük, mint akik veletek egyenlőek, tudván, hogy nektek is van uratok a mennyben. Amen. Kedves testvéreim, egy hét múlva virágvasárnap, most bőjt 5. vasárnapja van. Isten igéje a felolvasott szakaszon keresztül megkérdezi tőlünk, hogy milyen úrnak, miféle úrnak, milyen uraknak, kiknek szolgálunk. Mit tudunk erre a kérdésre felelve? Valójában töredelmes szívvel állhatunk meg az Úr előtt, hogy mennyi bálvány Istenünk van ebben a világban, hogy sokszor még Istent emlegetve sem őt szolgáljuk. Úrunk Istenünk, arra kérünk téged most ezen a vasárnapon, hogy dobd félre a bálványainkat, és hadd ragyogjon fel előttünk a mai ige 25. verse, annak a második fele, amely így hangzik, és ezt emeltem ki a mai napra, mint fő igét, az Úr Jézus Krisztus szolgáljátok tehát. Mint egy summázat, mint egy összegzés ez. Az Úr Jézus Krisztus szolgáljátok tehát, mert ő az egyetlen élő Isten, ha őt követjük, ha őt szolgáljuk, ha ő a mi urunk, akkor nem csalatkozhatunk, akkor úton vagyunk, akkor ő az ő követésében biztosan vezet bennünket. De a bálvány istenekben csalatkozni fogunk, ahogy mondták az ószövetségi proféták, és a gonosz hatalom alá kerülünk, és a gonosz előbb-utóbb mindent szétdobál. Tehát ki a mi urunk, kik a mi uraink, kik azok, akik elsők az életünkben, és mennyire mondhatjuk el mi, én és az én házam népe, én és az én gyülekezetem, én és az én egyházam, az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk. Még egyszer mondom, azt az Urat, aki egyetlen Úr, aki, ahogy hallhattuk a keresztelési igehirdetésben, minden hatalmat megkapott, amely a szolgáló szeretet hatalma. Azt az Urat szolgáljuk, aki Úr volt át a nagypénteki kereszt mélységében, és a húsvéti feltámadás csodájában mutatta meg, mint egy Isten megváltó szeretete teljesedett ki ő benne. Azt az Urat imádjuk, aki a világtörténelem legnagyobb eseményében az evangéliumot, a legnagyobb örömhírt hoztál nekünk, vannak közöttünk gyászolók is, tehát hangozzék ez az evangélium feléjük is, és mindannyiunk felé. Azt az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk, ad Szentlélek Isten, hogy így legyen, hogy egyre inkább minden rezdülésünkben őt szolgálhassuk, akiről egy szakasszal előrébb az apostol ezt mondta, hogy bármit gondoltok, szóltok és tesztek, az Úr Jézus Krisztus nevében tegyétek. Tehát ha bűnbánatot tartva ezt a kérdést ízlelgetve a szívünkben, már ezt a fő igét megegyeztük, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk, az Úr Jézus Krisztust akarjuk szolgálni, akkor már nem voltunk itt hiába ezen az Isten tiszteleten. Az apostol azonban egészen mélyre megy, sőt egészen gyakorlativá teszi ezt az üzenetet, és így az egész felolvasott igeszakaszt szem előtt tartva szeretném kibontani azt, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztust szolgálni. Az apostol azt mondja, hogy Isten az ő népét, az egyes hívő embert, a gyülekezetet és az egyházat arra méltatta, hogy a társadalmi rendet hassa át az isteni renddel, amely egyedül adja nekünk az élet teljességét. És így szól az apostol a házasságról, így szól az apostol a gyermeknevelésről, tehát szól a családról, így szól az akkori kor körülményei között az úr és a szolga viszonyáról, vagyis a munkahelyi viszonyokról, de mehetnénk tovább is a társadalmi rendeket illetően, mert Jézus Krisztus evangéliuma át akarja hatni a közéleti, a gazdasági és a kulturális életrendet egyaránt. És ezért mondja, hogy a házasságban is az Úr Jézus Krisztus szolgálata és Úr volt a hatalma mutatkozzék meg. Olyan sokan félreértik ezt az igét, amit az apostol az Efezusi levélben is hangsúlyoz, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, bár utána hozzáteszi, hogy ti férjek, szeressétek a feleségeteket, ne legyetek mogorvák hozzájuk, vagyis ez az a kimutatott szeretet, kedves férfi testvérek, akiknek sokszor gyengébb az érzelmi intelligenciánk, nem elég szeretni a feleségünket, hanem ki kell mutatni. Ki kell tudni mutatni újból és újból, hogy mennyire szeretjük őket. És az engedelmesség az nem egyfajta hierarchiát jelent, hanem azt jelenti, hogy a házasságban, az isteni életrendben A férfi legyen férfi, a nő legyen nő, mert mindegyiknek megvan a maga sajátos szerepe abban, hogy a házasságban átéljük a csodát Isten dicsőségére, hogy leszünk ketten egy testé. Sőt, az Efézusi levélben az apostol még azt is hozzáteszi a férfiak kapcsán, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek, legyetek a helyeteken, ez ezt jelenti, ti férfiak pedig úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki önmagát adta érette. Vagyis ez egy önátadó szeretet, hiszen a férfi a család papja, a család felelőse minden tekintetben. Ugyanakkor minden gyengétség ellenére milyen erős tud lenni egy nő. Nem sorolom tovább, hogy milyen nagy ajándék, amikor ebben a társadalmi életrendben érvényesül az isteni életrend, az Úr Krisztus szolgálata. Vagy a gyermekek és a szülők kapcsolatában, hogy a gyermekek engedelmeskedjetek a szülőknek, ti szülők ne ingereljétek a gyermeketeket, ne bántsátok a gyermeketeket, hanem neveljétek őket, irányítsátok őket, sőt kimerem mondani, hogy neveljétek őket az Úr félelmére, mert hogyha az Úr félelmére nem neveljük őket, akkor gyakorlatilag kiváltjuk a szeretetet. A jóléti társadalom mindenféle eszközeivel, de nem fordítunk rájuk időt. Ha nem adjuk át, ha nem vetjük el a hit magvait, akkor mi marad? Előbb-utóbb kint vannak az életben, és minden széteshet. Tehát ti gyermekek, tiszteljétek a szüleiteket, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, ti szülők pedig bátorítsátok a gyermekeiteket, féltő szeretettel vezessétek, értelmes életirányt, üdvösséges életirányt mutassatok nekik. Vagy az Úr és a szolga viszonylatában. A szolga és az Úr az egyenlő. Mert mindegyiknek van ura. Az Úr Jézus Krisztus. És ha valaki ezen a világon úr, vezető, egy ideig hatalma van, vagy főnök, vagy nem tudom, hogy nevezzem, az ideig való, és akkor nagyon-nagyon felelős azokért, akiket az Isten rábízott, még az egzisztenciájukért, meg a lelkükért is felelős. Tehát vegyék ezt nagyon komolyan, mert lesz számadás, és erről majd még fogok szólni. Viszont a szolga pedig most, idézőjelben mondom, mert mindannyian valójában az Úr szolgái vagyunk, foglalja el az Istentől kirendelt maga helyét. Mert azon a helyen lehetünk boldogok, ahová az Isten helyezett bennünket. És ez egyébként mindig relatív, mert aki egy bizonyos kontextusban szolga, az a másik kontextusban úr és vezető. Vagyis ez a munkahelyi viszonylat, most lefordítom mai nyelvre, ez is csak a mai igét komolyan véve lehetséges, hogy valójában mindannyian az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk. És akkor nem megyek bele a közéleti életrendbe, a gazdasági életrendbe, a kulturális életrendbe, hogy ugyanez hogyan érvényesülhet. És az egyház küldetése az, a mi küldetésünk az, akik ismerjük ezt az isteni életrendet, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgálatával, az Isten szeretetével, a biztos irány ismeretében teljesedhet ki, lehet boldog az emberi élet. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani a magunk helyén? Hogy van ez a házasságodban? Hogy van ez a gyermeknevelésedben? Hogy van ez a munkahelyedben? Hát bizony itt kezdődnek azok a töredelmek, hogy Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor arra döbbenünk rá, hogy nem az Úrtól kértük el a társunkat. Ha átértük azt a csodát, hogy az Úrtól megkaptuk a társunkat, hogy mennyire nem figyeltünk oda rá, ő rá, aki milliárdok közül az egyetlen egy, hogy mennyire nem volt időnk egymásra, hogy végig rohantunk az életen, hogy nem voltak védett idők, és valójában nem az Úr Jézus Krisztus szolgáltuk, és hány és hány a szétesett házasság, vagy a gyermeknevelés kapcsán, hogy igen, amikor a leginkább szükség lett volna a gyermekeknek ránk, akkor mi boldcselekvésekkel adtuk tovább a szeretetet, mert ugye menni kell, tenni kell, dolgozni kell, meg kell teremteni az egzisztenciát, aztán csettintettek egyet, és a gyerekek kirepültek, és már nincs tovább, viszont a gyermek meg megint nem ér rá, és az idős szülővel már nem tud mit kezdeni, és csak a református szeretett szolgálatban tudjuk, hogy nincs annyi idős otthon, amennyi elég lenne. Mert hogy a szülőknek ez a sorsa, mert a gyermek nem tud már gondoskodni róluk. Jól van ez így. Az Úr és a szolga viszonylatában, hogy hányszor visszaélünk, ha mi mandátumot kapunk valamiféle hatalomra, vezetésre, nem sorolom tovább. Úrunk Istenünk, add, hogy téged szolgálhassunk, és a társadalmi életrendben megjelenjék az isteni életrend csodája mégpedig általunk. Mert egyébként azt hadd mondjam el, és ezt receptre fel lehet írni, és minden tapasztalat azt igazolja, ha nem ő az első, ha nem őt szolgáljuk, akkor a házasság nem boldog. A házasság, ahogy Szabó Lőrinc írja, két önzés titkos párbaja, semmi egyéb. Akkor szétesik a szülő-gyermek kapcsolat, nem is beszélve a munkahelyi, közéleti, gazdasági, politikai életrendekről, minden szétesik, és ez a szétesés, amit most látunk a világban, egyszerűen rettenetes. Bocsánat a képért, amit most mondani fogok, de tegnap már olyan helyzetben voltam, hogy már idegileg érintett lettem, és azért hozom ide nektek ezt a példát, hogy 18 éve úgy ülök autóba, hogy kénytelen vagyok a hátsó ülésen dolgozni. Mert egy 5 órás út oda meg vissza, az 10 óra, azt nem tudom kidobni. Tehát olvasok, készülök, valamit írok, levelekre válaszolok. És talán már említettem, hogy a munkatársam nagyon figyelmes, de a hátsó ülésen, még az autópályán is néha az ember azt érzi, hogy a szántáson megy. Minden körforgalom, minden kanyar, minden zöty, minden fék 5 percenként lepakol nekem az ülésről a földre, és jobbra meg balra a nehézségi erő viszi a könyveket. De hát dolgozni kell. A példa az gyenge. Csak tegnap már ezt éltem át, hogy már maradjon ott a földön, vagy lehajolok érte, amikor kell az illető könyv, hogy hát nem ilyen a világ is. Ilyen zötyögős, és akkor nem tudjuk egybetartani, mert az Úr Jézus Krisztus megváltó szeretetének az abroncsa nem tartja egybe ezt a világot, és benne az ő szerinte rendelt életrendeket, akkor hiába való minden. Ezért, és ez a második üzenet, jöjj Szentlélek Úristen, hogy téged tudjunk szolgálni, Urunk, a saját házasságunkban, családunkban, munkahelyünkön, és tudjuk az isteni életrendet beleírni a társadalmi életrendbe, mert ez saját erővel nem megy. Ezért teszi hozzá az apostol, hogy mindent lélekből nagy ellel, szent lelkesen cselekedjetek, az Úr Jézus Krisztus szolgáljátok tehát. Jöjj Szentlélek Úristen, magunk erejéből nem megy, a magunk erejéből elfáradunk, a magunk erejéből az önzésünk úrrá lesz rajtunk. Jöjj Szentlélek Úristen, aki éltetsz bennünket, aki megadtad nekünk a mai napot, minden lélegzetvételünkkel, ha akarjuk, hanem az élő Isten éltető lelkéről teszünk bizonyságot, és aki nem csak éltet, hanem életünk egy pontján hitet ajándékoz, megnyitja az értelmünket és a szívünket, és újjászül bennünket, betagol az egyház a testvérek közösségébe, hogy egymás hite által épüljünk és szolgáljunk, És hogyha egy adott ponton valami nagyon nehéz próbatételekkel teli feladatot kapunk, akkor pedig teljesen betölt bennünket az Istennek lelke. Ismeritek ezt, hogy ha visszatekintünk életünknek egy időszakára, arra gondolunk, hogy hogyan tudtuk azt végigcsinálni, ma már nem tudnánk. Mert akkor az erő feletti feladathoz adott erő feletti lelket, teljesen betöltött bennünket az Isten lelke. Jöjj, Szentlélek, Úristen, hogy szent lelkesen szolgálhassunk téged, aki az erő, a szeretet és a józanság lelke vagy. Ez nem egy rajongás. Az erő, a szeretet és a józanság lelke vagy. Aki így adod nekünk az odaadást és a hűséget. Aki először a cselekedeteinkben öltesz testet. Mindent, amit tesztek, lélekből tegyetek. Könnyű mondani. Akármilyen töredékesen, de először tesszük valahogy a magunk helyén, cselekedjük, apró pénzre váltjuk, és utána tudjuk majd hitelesen szólni. Tehát a cselekvésre teszi a hangsúlyt a szent lelkes odaadás. Mindent lélekből cselekedjetek, ha az Úr Jézus Krisztust akarjátok szolgálni. Cselekedjetek, és csak szent lelkesen lehet így cselekedni. Miközben persze az Isten így megölel bennünket, és felemel bennünket, és olyan szakadékokon visz át bennünket, vagy olyan buktatókon, ahol azt hittük, hogy a mi lábnyomaink látszottak, de valójában az ő lábnyoma volt az, ami hordozott bennünket, ismerjük ezt az evangéliumi példát és történetet. Vagyis szent lelkesen az Urat szolgálni nem azt jelenti, hogy lelkesen. Énkem a lelkes emberekből kezd elegem lenni. A lelkes emberek fárasztók. És engem a lelkes emberek már nagyon lefárasztottak, olyan jó kis energiavámpírok tudnak lenni. És bocsáss meg, Uram, amikor én voltam így lelkes. Mert a lelkességben az én pszühém munkál. Az én dicsőségem, az én igazságom, valójában az én akaratom, az én elképzelésem, Isten igéjét, vagy a gyülekezet érdekét emlegetve is. És ehelyett azt mondja az apostol, hogy mindent az Úr akarata, jó tetszése, dicsősége szerint tegyetek, úgy, hogy az az Úrnak kedves és az Úrhoz illik, nem pedig embereknek. Ugye értitek, hogy éppen ezért ég és föld lelkesnek lenni, és szent lelkesnek lenni. A lelkes vagyok, rólam van szó, a szent lelkes vagyok, akkor a Krisztus szolgálatáról van szó, akkor az ügyről van szó. És ezt minden nap újból és újból el kell, hogy kérjem, mert mindig részrehajlóan a gonosz az magam felé akarja elvinni az ügyet, hogy csak lelkes legyek, és ne szent lelkes. De ha az Úr akarata, az Úr dicsősége, az ő kedve és ízlése szerint tesszük a dolgainkat, hisszük, sőt, higgyük el, hogy az lesz egyedül nekünk is jó. Az okozza egyedül a mi örömünket is, és ezáltal vidámít meg az Úr másokat. Ott az Urat szolgáljuk, mégpedig úgy, hogy a társadalmi életrendet szent lelkesen átjárjuk az isteni életrenddel, és még egy mondat, mert benne volt az igében, és ezáltal az üdvösséget munkáljuk. És ezt még nem tudom kihagyni, csak pár perc figyelmet kérek, és ezáltal az üdvösséget munkáljuk. És hát mi az üdvösség? Az üdvösség az a sokkal inkább jobb mindennél. Az üdvösség az Isten mindenre elégséges jelenléte. Az üdvösség, ami hit által az Úr Jézus Krisztus szent lelke szolgálatában már itt ebben a világban elkezdődik. Az üdvösség valójában a boldogság maximuma. És ennek a evilági üdvösségnek van egy túlnani része is, az inneninek van egy túlnani része is, ahol ez az üdvösség kiteljesedik, Ezt hívja az apostol örökségnek. Olyan örök kincsünk van az Úr Jézus Krisztus szent lelke szolgálatában, amit soha nem vehetnek el tőlünk, bármi történik is, ez a kincs soha meg nem fakul, ahogy Jézus mondja, tolvaj ki nem rágja, mert örök, örökség, amit odaadott az Úristen. És nem tudom, feltűnt-e, mert itt leszünk igazán bibliaolvasókból, bibliatanulmányozók, hogy az apostol itt azt mondja, hogyha így jártok el az Úr Jézus Krisztus szolgálva szent lelkesen, akkor viszonzásul megkapjátok az örökséget. Oppá! Nem ez a mi teológiánk. No szóval az apostol a kolossé testvéreknek didaktikusan írja le az üdvösség lényegét. Ők a hitben még óvisok, vagy első osztályosok. Ezért egészen egyszerűen kell megmondani, hogy ennek meg lesz a következménye, meg lesz az áldása. De hát a római levélben kifejti, hogy ezt mi már az Isten mindent megelőző kegyelméből, az üdvösséget ingyen, kegyelemből, érdemek nélkül, Krisztus tökéletes áldozatáért megkaptuk. Az üdvösség már itt a világban a miénk, odát pedig kiteljesedik. Ez az örökség a miénk, még mielőtt bármit is tettünk volna. Nem azért leszek más, nem azért leszek új, nem azért leszek krisztusi, nem azért leszek jó, hogy üdvösséget nyerjek, hanem mert üdvösségem van. Ez tehát nem viszonzás valójában, hanem következmény. Tehát már itt elkezdődik, oda át kiteljesedik egy áldott, boldog következmény azoknak az életében, akik szent lelkesen az Úr Jézus Krisztus szolgálják, és viszik kifelé a társadalmi életrendbe az evangéliumot. És van itt még egy mondat, ne haragudjatok, de be kell fejeznem az ige magyarázatot. Mert azt mondja az apostol, hogy ha valaki pedig valakivel igazságtalanul bánt, az vissza fogja azt kapni. Engem nagyon megnyugtat ez az ige, ami máshol is jelen van a Bibliában. Persze először összetör, mert lesz számadás, és meg kell állni ott a számadáson, az Isten színe előtt, és bűnösök között első vagyok én. De tudjuk, hogy megkapaszkodhatunk az Isten kegyelmében, és ott az ő irgalma, az ő ingyen kegyelme által megállhattunk, miközben, ahogy Jób mondja, fedhetetlenek vagyunk, azaz tetten érhető bűnök nem terhelnek bennünket. Vagyis értitek, egy bizonyos keretet, egy bizonyos vörös vonalat nem léptünk túl, nem engedte az Isten, hogy túllépjünk. Mert kiegyenlítődnek a dolgok, mert lesz számonkérés. Nézzétek meg ezt az eszét vesztett világot, hogy kapkodjuk a fejünket. Kedves testvéreink, ez az igaz üdvösség kapcsán, az Úr szolgálata kapcsán azt mondja, hogy nem lehet akármit. Van határ. Van vörös vonal. És lesz számonkérés. És Úrunk csak abban könyörülj rajtunk, hogy mi, ha oda kerülünk, soha ne engedd ezt a vörös vonalat átlépni. Bármit is ígérnek, bármi is a nyomás, bármi is a zsarolás, bármi is az érdek. És mi csak erre biztathatunk másokat is. És így az üdvösségről szóló tanítás valójában teljes az ítéletnek ezzel a megfogalmazásával. Köszönöm a figyelmeteket, 5. vasárnapján. Az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk szent lelkesen, hogy általunk a társadalmi életrendet átjárja az üdvözítő életrend. Úgy, miközben a mi hitünk erősödik, ezért könyörgünk, és mindenkiért imádkozunk, és mindenkire reménységgel tekintünk. Amen.